Apostolok cselekedetei 24. és 25. fejezet. Pár bizonyos Ázsiából való zsidók meglátták a jeruzsálemi templomban, és hihetetlen dühösek lettek, mert tudták, hogy Pál a pogányok között hirdette Jézus Krisztus evangéliumát. Ők még több embert felbújtottak Pál ellen, úgyhogy végül felbojdult az egész város, a nép összecsődült, megfogták Pált, kivonszolták a templomból, és meg akarták ölni. Ekkor azonban megjelent a templomhegy melletti erődből a helyőrség ezredese, katonákkal és századosokkal, és kimentette Pált a dühöngő tömeg karjaiból. Pál próbált a vár lépcsőjéről szólni a néphez. Egy időre sikerült is neki a tömeget lecsendesítenie, megosztotta velük megtérésének történetét, de amikor megemlítette a pogányokat, a tömeg újra kiáltozni kezdett, és hatalmas zűrzavar támadt. Azután másnap, mivel az ezredes meg akarta tudni, hogy mivel vádolják Pált a zsidók, megparancsolta, hogy jöjjenek össze a főpapok és az egész nagy tanács. Ekkor lehozatta Pált, és eléjük állította. De miután Pál kijelentette, hogy én farizeus vagyok, farizeus fia, és a halottak reménysége és feltámadása miatt vádolnak engem, a jelenlevő szaduceusok és farizeusok komoly vitába szálltak egymással, mert ők eltérően gondolkodtak erről a kérdésről. Mivel egyre nagyobb lett a felfordulás, az ezredes félt attól, hogy Pált esetleg széttépik, így megparancsolta, hogy emberei mentsék ki Pált, immár másodszor a zsidók karmai közül. Ezután a zsidók közül többen összesereglettek, és átokkal kötelezték magukat, hogy nem esznek és nem isznak addig, amíg meg nem ölik Pált. Sőt, mi több, elmentek a főpaphoz és a vénekhez, elmondták ezt nekik, és kérték őket, hogy a nagy tanáccsal együtt javasolják azt az ezredesnek, hogy hozassa oda Pált, mintha alaposabban akarnák kihallgatni őt. És akkor ezek a zsidók, akik átokkal kötelezték magukat, majd lesben állnak, lecsapnak Pálra és meggyilkolják őt. Pál unokaöccse azonban tudomást szerzett erről az összeesküvésről, elmondta Pálnak és utána az ezredesnek is, aki ennek hallatán elhatározta, hogy az éjleple alatt kimenekíti Pált Jeruzsálemből, és eljuttatja őt 200 katona és 70 lovas kíséretében, először Antipátriszba, majd onnan lovasok kíséretében, Cézáreába. Most pedig már Pál Cézáreában van, és arra vár, hogy vádlói is megérkezzenek, mert akkor fogják majd kihallgatni Félix helytartó előtt. 5 nap múlva azután lement Anániás főpap a vének közül néhánnyal, és egy Tertullus nevű ügyvéddel, és panaszt tettek a helytartónál Pál ellen. Annás főpap és a vének tehát egy Tertullus nevű ügyvéddel érkeznek, aki mézes-mázas beszédével próbálja lenyűgözni Félixet. Amikor behívták, Tertullus így kezdte vádolni. Nagy békességet biztosítasz számunkra, nagyra becsült Félix, és üdvös változások történnek népünk javára a te gondoskodásod folytán. Ezt mindenkor és mindenütt teljes hálával ismerjük el. De hogy hosszan ne fárasszalak, kérlek hallgass meg minket röviden, jó indulattal. Mi ugyanis megállapítottuk, hogy ez az ember valóságos pestis, lázadást szít a földkerekségen élő valamennyi zsidó között, és fővezére a názáretiek eretnekségének. Tertullus itt nagyon komoly vádakkal illeti Pált. A rómaiak ugyanis nagyon érzékenyek voltak arra, ha valaki valamelyik tartományukban lázadást szított. A zsidó történelemben volt már ilyen lázadásra példa, amelyet levertek, és ők tudták, hogy mindig felbukkannak a zsidók között olyanok, akik lázadást szítanak az emberek között, és arra ösztönzik őket, hogy fellázadjanak Róma ellen. Ezért tehát nagyon komoly vádat emel Tertullus Pállal szemben, amikor azt mondja, hogy ez az ember valóságos pestis, lázadást szít a földkerekségen élő valamennyi zsidó között. És ezt a rómaiak ugye azonnal úgy értelmezték, hogy ellenük szít lázadást. Tertullus azt mondta, hogy Pál egy fanatikus vallási vezető, a názáreti irányzat feje, aki fanatizmusával felkelésbe viszi az embereket. A templomot is meg akarta szentségteleníteni, de elfogtuk, és a mi törvényünk szerint akartuk elítélni. Tertullus itt úgy állítja be a dolgot, mintha ők fogták volna el Pált, hogy azután kihallgassák őt, pedig ez nagyon is távol állt az igazságtól. Hiszen emlékszünk, hogy a zsidók csak egyszerűen megfogták Pált, kivonszolták a templomból, és meg akarták őt ölni. Tertullus tehát egy kicsit elferdíti a valóságot Félix helytartónak tartott beszámolójában. Lídiász ezredes azonban odajött, és erőszakkal kivette őt a kezünk közül, és azt parancsolta, hogy vádlói hozzád jöjjenek. De mi is történt valójában? Lídiász ezredes megmentette Pál életét, és kiragadta őt a dühöngő zsidó tömeg karmai közül, mielőtt azoknak sikerült volna agyonverniük Pál. Magad is tudomást szerezhet mindarról, mivel vádoljuk, ha őt kihallgatod. Csatlakoztak ehhez a vádhoz a zsidók is, és erősítgették, hogy mindez valóban így van. Láthatjuk, hogy a Pál ellen felhozott vádakat igazából nem tudták bizonyítani, sem pedig szemtanúkkal alátámasztani. Ezután Pál, amikor intett neki a helytartó, hogy beszélhet, így szólt. Mivel tudom, hogy sok éve vagy már bírája ennek a népnek, nagyobb bizalommal védekezem a magam ügyében. Megtudhatod, hogy nincs több, mint 12 napja, hogy feljöttem Jeruzsálembe imádkozni. De nem láttak engem sem a templomban, sem a zsinagógában, sem a városban bárkivel is vitatkozni, vagy a nép között lázadást szítani. Azt sem tudják rám bizonyítani, amivel most vádolnak. Pál tehát tagadja az ellene felhozott vádakat, és rámutat arra, hogy mindezeket a vádakat nem tudják bizonyítani. De azt megvallom előtted, hogy én aszerint a tanítás szerint, vagy ahogy a károli fordításban találjuk, aszerint az út szerint, amelyet ők eretnekségnek mondanak, úgy szolgálok atyáim istenének. A korai keresztények gyakran mondták magukról, hogy ők az út szerint élnek, hiszen egy új életet éltek, amelynek középpontjában Jézus Krisztus állt. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy én vagyok az út. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. A korai keresztények ezért mondták magukról, hogy ők az út szerint élők. Több helyen találkozunk ezzel a kifejezéssel az apostolok cselekedeteiben, hogy az út, és ez mindegyik alkalommal a hívőkre vonatkozik. A keresztény kifejezést abban az időben alig használták. Igazából azután kezdett elterjedni, miután Péter az első levelében azt írja, ha azonban valaki, mint keresztény szenved. A keresztény szó azonban mindössze 3-szor fordul elő az új szövetségben, és csupán egy alkalommal úgy, hogy egy keresztény a többi hívőről úgy beszél, mint keresztényekről. Az út kifejezés azonban, amely Jézus követőit jelölte, sokkal többször szerepel az új szövetségben. Az ige azt írja, hogy a tanítványokat Antiókiában nevezték először keresztényeknek, másodszor pedig az apostolok cselekedeteinek 26. fejezetében találkozhatunk ezzel a kifejezéssel, amikor Agrippa ezt mondja Pálnak. Majdnem ráveszel engem is, hogy keresztényé legyek. Pál tehát azt mondja, hogy én aszerint az út szerint szolgálok atyáim istenének, amelyet ők eretnekségnek mondanak. Pál az utat követte, mert felismerte, hogy az atyához csak egyetlen egy út vezet, mégpedig Jézus Krisztuson keresztül. Ezen kívül Pál még megval valamit Félix előtt. Ezt mondja. Hiszek mindabban, ami megfelel a törvénynek, és ami megvan írva a próféták könyvében. Vagyis azt mondja, hogy ő hisz azokban a proféciákban, amelyek megvannak írva a próféták könyvében, és a messiásról szólnak, és abban is, hogy Jézus Krisztus a messiás. Az Ószövetség tele van a megváltóra vonatkozó proféciákkal, amelyeket Jézus Krisztus be is töltött. És ha megnézzük, hogy mi a valószínűsége annak, hogy egyetlen egy embernek sikerül minden egyes proféciát betöltenie, akkor látni fogjuk, hogy Jézus Krisztusnak kellett a megváltónak lennie, mert ő ezeket az ígéreteket mind beteljesítette. Elég, ha megnézzük a Jézus születésének helyét megjövendülő proféciát Mikeás könyvében. Te pedig Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba. Betlehem egy aprócska falu volt, és annak az esélye, hogy valaki ott szülessen, egy volt a 250 ezerhez. Jézus azonban mégis Betlehemben született. De ez még nem minden. Ha megnézzük a messiásra utaló többi proféciát, látni fogjuk, hogy mindegyiket ő teljesítette be. Pál tehát azt mondja, hogy hiszek mindabban, ami megfelel a törvénynek, és megvan írva a proféták könyvében. Sajnos ezt egyre kevesebb ember mondhatja el magáról napjainkban. Pálnak az volt a szokása, hogy amikor egy új városba ért, mindig először a zsinagógába ment, és tanította a zsidókat megváltójukról, a saját írásaik alapján, majd pedig bebizonyította nekik, hogy Jézus a megváltó. És ezt nem is nehéz bebizonyítani az ószövetségi írások alapján. Jézus azt mondta, ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek tanúbizonyságot. A zsidókhoz írt levélben pedig ezt olvashatjuk. Íme itt vagyok, ahogy a könyvtekercsben megvan írva rólam, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem. És ha engedjük, hogy felkenjen bennünket a Szentlélek, és felnyissa a szemünket, akkor a Biblia minden oldalán meg fogjuk találni Jézust. Biztosan emlékeztek arra, amikor Fülöp találkozott az etióp kincstárnokkal a Gázába vezető úton. Az etióp ember épp az Ószövetséget tanulmányozta, és Fülöp az alapján kezdte el neki hirdetni Jézus Krisztust. És valóban, mi is az Ószövetség bármelyik oldaláról kiindulva hirdethetjük Jézus Krisztust. És azt remélem Istentől, hogy amit ők maguk is várnak, lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a hamisaknak. A Jelenések könyve elmondja nekünk, hogy valójában két feltámadás lesz. Az igazak feltámadása és a gonoszoké. A két feltámadás között mintegy 1000 év telik majd el. A Jelenések könyve 20. fejezetének 5. versétől ezt olvashatjuk. A többi halott nem kelt életre, míg el nem telt az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent az, akinek része lesz az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak. Én hiszem, hogy az első feltámadás egy hosszabb időszakot ölel fel, és hiszem azt, hogy Jézus az első zsengéje azoknak, akik feltámadnak a halálból. Emlékezzünk, hogy Jézus azt mondta, hogy az, aki hisz én bennem, nem hal meg soha. Isten gyermeke számára tehát a halál annyit jelent, hogy abban a pillanatban elhagyjuk ezt az ütött-kopott földi sátrunkat, és beköltözünk az új házunkba. Én azt hiszem, hogy a Jelenések könyvének 19. fejezete az első feltámadás utolsó szakaszát írja le, és ebben az utolsó szakaszban pedig a nagy nyomorúság mártírhalált halt szentjei lépnek be, utolsóként az első feltámadásba, amelyel véget ér az első feltámadás szakasza. Mi tudhatjuk, hogy abban a pillanatban, hogy lelkünk kiköltözik ebből a földi testből, azonnal beköltözik abba a házba, amelyet Isten készített. Pál apostol a 2. Korintus 5-ben a következőket írja. Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk, vagyis földi testünk összeomlik, vagyis meghalunk és újra porrá leszünk, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Azért is sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyei hajlékunkat, hogyha le is kell vetköznünk, ne bizonyuljunk mezíteleneknek. Az angolban pedig azt mondja, hogy vágyakozunk rá felölteni mennyből való hajlékunkat, vagyis kilépni ebből a földi testünkből, de nem azért, hogy mezítelenek legyünk. Egy másik fordításban pedig nem azért, hogy test nélküli szellemi lények legyünk. Tehát Pál azt mondja, hogy én nem azért sóhajtozok ebben a testben, mert alig várom, hogy test nélkül lebeghessek ott kint a semmiben, hanem azért, mert vágyakozok felölteni rá mennyből való hajlékomat. Mert mi is, akik a sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól. de bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Úgyhogy ha egy napon azt olvassátok az újságban, hogy Chuck Smith meghalt, akkor ne higgyétek el. Mert Jézus azt ígérte nekem, hogy ha hiszek ő benne, akkor nem halok meg soha. Hívjátok fel azt az újságírót, és tájékoztassátok őt arról, hogy bizony igencsak hiányosak az ismeretei. Én ugyanis nem haltam meg, csak elköltöztem ebből az elhasználódott, ütött-kopott földi sátorból egy gyönyörű új házba, amelyet nekem Isten készített. Minden embernek van lelke, és a lélek az én igazi énem, nem pedig a testem. Persze a lelkem a testben lakik, de a lelkem a meghatározó. A testem csak egy eszköz, amelyen keresztül a lélek kifejezésre tudja juttatni önmagát. De egy napon a lelkem elhagyja a testemet, ezt az ütött-kopott földi sátrat, és egy új, Isten által készített házba költözik. Jézus azt mondja a János evangéliumának 14. fejezetében, hogy az én atyám házában sok hajlék van. De Isten háza nem egy fizikai értelemben vett ház. Nem emberkéz által épített, hanem egy örökkévaló mennyei ház, amelyben nem lesz szükségünk fürdőszobára vagy hálószobára, mert ez egy örökkévaló ház lesz. Ezzel szemben a földi testünket az ige sátornak hívja, a sátor pedig csak idéglenes hajlék lehet. És Jézus azt is mondja, hogy és ha elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Pál a korintusiakhoz írt első levelében, a 15. fejezetben a természet világából vett illusztrációval írja le a feltámadást. De megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? És bizony sok ember számára valóban kérdés ez, hogy milyen testet kapunk majd, miután átváltozunk. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan ragaszkodnak e földi testükhöz. De ami engem illet, én kész vagyok lecserélni a földi sátrat, és beköltözni abba a házba, amelyet Isten készített nekem. Pál azt mondja, amit vetsz, nem kell életre, amíg előbb el nem rothad. És amit elvetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán búzáit, vagy valami másét. De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig mindegyik magnak a neki megfelelő testet. Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Ha van érzéki test, van lelki test is. És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is. Isten az én testemet úgy tervezte meg, hogy az tökéletesen alkalmazkodjon a földi viszonyokhoz. Ezért van az, hogy a testem el tudja viselni a földön tapasztalható légnyomást, és képes 20%-os oxigéntartalmú levegőn élni. Isten a testemet a földi létre tervezte, nem pedig mennyei tartózkodásomra. És ha az ember bárhol máshol a földön kívül életben kíván maradni, akkor kénytelen önmaga számára a földhöz hasonló körülményeket biztosítani. Ezért viselnek az űrhajósok űrruhát, hátukon oxigénpalackkal. Ne feledjük, hogy ha Isten ezt akarná, akkor nem kellene nekünk új testet adni a mennyei tartózkodásunkhoz. Megtehetné azt, hogy esetleg űrruhát adna ránk, nitrogén és oxigénpalackokat csatolna a hátunkra, és így élnénk a mennyben, űrhajósként ugrándozva egyik helyről a másikra, hiszen az űrruhában azért elég nehéz mozogni. De ami engem illet, inkább választanám azt a testet, amelyet Isten számomra a mennybéli tartózkodásom idejére készített. Más ez a test, mint az én földi testem, mert kimondottan a mennybéli viszonyokra készült. Ahhoz tehát, hogy ott élhessek Isten országában, egy új testre lesz szükségem, amelyet meg is kapok majd halálomkor, amikor hátrahagyom a földi sátramat, és beköltözök abba a házba, amelyet Isten készített nekem. A világ erre azt mondja, hogy meghaltam, A Biblia azt mondja, hogy átköltöztem. Pál tehát azt mondja, hogy én hiszem, hogy lesz feltámadásuk, mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Nekünk az első feltámadásban lesz részünk. Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak, olvashatjuk a Jelenések könyvében. A gonoszok feltámadására Krisztus 1000 éves uralmának végén kerül sor. A Jelenések könyvében a 20. fejezetben ezt olvashatjuk. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és mindnyájan ott álltak a nagy fehér trónus előtt, és megítéltettek. Ez tehát a második feltámadás, a gonoszok feltámadása gyalázatra és örök utálatra. Pál tehát hitt abban, hogy lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a gonoszoknak. És ezt látjuk a Dániel 12:2-ben is. Azok, akik alusznak a földporában, sokan felébrednek majd, némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra. Ezért mondja Pál az Abcse 24:16-ban, ezért magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és az emberek előtt. Ahogy azt már korábban is említettem, Pál egy rendkívüli ember volt. Én ugyanis nem mondhatom például azt, hogy teljesen és mindenkor tiszta Isten és ember előtt a lelkiismeretem. Pál a Filippiekhez írt levelében azt mondja, a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Én ezt nem mondhatom el magamról. De Pál erősen hitt a feltámadásban, és abban, hogy egy napon majd mindenkinek meg kell állnia Isten előtt, és számot kell adnia életéről, és mivel Pál hitt ebben, törekedett arra, hogy lelkiismerete mindenkor tiszta legyen Isten és az emberek előtt. Én hiszem, hogy a tiszta élet kulcsa annak a felismerése, hogy az evilági élet csupán a kezdet. Ez csupán egy felkészülés az örökké valóságra. És amikor az emberek egy elérendő menny és egy elkerülendő pokol tudatában élnek, sokkal inkább törekszenek arra, hogy megfelelő módon éljék az életüket. De mivel sokan sok mindent mondtak már a pokolról és a mennyről, ezért sokan nem hisznek a menny és a pokol létezésében. Ehelyett pedig azt mondják, csak egy életem van, úgyhogy ebből az egy életből kell a lehető legtöbbet kihozzam. Sokan magukévá tették már a világban ezt a filozófiát, amelynek az emberekre gyakorolt hatása nyilvánvaló. Mindent el akarnak érni, mindent meg akarnak szerezni, amit csak lehet, hiszen a halál a vég. Pedig a halál az csak a kezdet. Isten gyermeke számára a halál, Isten szeretete és kegyelme még mélyebb megismerésének a kezdete. Azok számára pedig, akik egy életen át lázadtak Isten ellen, a halál egy Isten nélküli nyomorult örökkévalóságnak a kezdete. Pál a 17-es versben a következőket mondja. Több év múltán eljöttem népemhez, hogy alamizsnát adjak, és áldozatot mutassak be. Emlékszünk ugye, hogy a makedóniai és a görögországi pogánygyülekezetek adományokat gyűjtöttek a jeruzsálemi testvérek számára, és ezeket az adományokat végül Pál hozta el Jeruzsálembe. A tisztulási fogadalom teljesítése közben talált rám a templomban, néhány Ázsiából való zsidó. Vagyis én ott voltam a templomban, és imádtam Istent, nem pedig csődületben vagy lázítás közben találtak rám. Nekik kellett volna megjelenniük előtted, és vádolniuk engem, ha valami panaszuk van ellenem. Pál azt mondja tehát itt Félixnek, hogy ezeket a vádakat nem tudják szemtanúkkal alátámasztani. Azokat az embereket kellett volna idehívni, akik láttak engem a templomban, ahogy imádtam Istent. Őket kéne megkérdezni, hogy vajon tényleg lázítottam-e az embereket. Vagy mondják meg ezek maguk, találtak-e bennem valamilyen vétket, amikor a nagy tanács előtt álltam? Ha csak azt az egy szót nem, amelyet közöttük állva kiáltottam. A halottak feltámadása miatt vádolnak engem ma előttetek. Ha ebben ők valamilyen vétket látnak, akkor most itt az alkalom, hogy ezt elmondják. Erre Félix elnapolta az ügyet, mert sokat tudott erről a tanításról, vagyis az útról. Azt azonban, hogy Félix honnan tudott olyan sokat az útról, az ige nem árulja el nekünk. Amikor Líziász ezredes idejön, akkor fogok dönteni az ügyetekben. Líziász ezredes két alkalommal is kimentette Pált a dühöngő tömeg karjaiból, és Félix az ő beszámolóját is meg akarta hallgatni. Félix, amint korábban is említettem, rabszolgából lett helytartó, és ez egészen különleges dolognak számított. A római birodalom történetében ugyanis nem volt még azelőtt soha példa arra, hogy valaki, aki előzetesen rabszolga volt, helytartói pozícióba emelkedhessen. Félix testvére Pallus azonban Néro egyik bizalmasa volt, és Pallusnak sikerült elérnie, hogy Néro nem csupán felszabadította Félixet, hanem helytartóvá is tette. Tacitus történetíró írásaiban azonban azt olvashatjuk, hogy Félix egy véres kezű, erőszakos uralkodó volt. Úgy uralkodott, mint egy rabszolga. Ebben az igerészben Félix egyik komoly gyengeségét látjuk megnyilvánulni, mégpedig azt, hogy ő mindig mindent elnapolt. És sok emberben megvan a hajlam erre. Igyekeznek elnapolni, elhalasztani a dolgokat. Ugyanakkor megparancsolta a századosnak, hogy tartsák őrizetben Pált, de enyhébb fogságban, és az övéi közül senkinek se tiltsák meg, hogy szolgálatára legyen. Néhány nap múlva pedig megjelent Félix a feleségével, Druzillával, aki zsidó származású volt. Druzilláról azt kell tudnunk, hogy ő első Heródes Agrippa király lánya volt. Első Heródes Agrippa király volt az, aki lefejeztette János testvérét Jakabot, és aki börtönbe vetette Pétert, bár Péter végül csodával határos módon kiszabadult a börtönből, mert az úr az éjleple alatt kihozta őt fogságából. Egy napon aztán első Heródes Agrippa király beszédet intézett az őt meglátogató Tírusziakhoz és Szidóniakhoz, a nép pedig felkiáltott és azt mondta, hogy Isten hangja ez, és nem emberi. Az úrangyala pedig azonnal lesújtott rá azért, mert nem Istennek adta a dicsőséget, és férgek emésztették meg, így pusztult el. Druzilla pedig az ő lánya volt. Félix tehát magához hívatta Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről. De amikor az igazságról és önmegtartóztatásról, meg a jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült. Pál tehát elkezdett bizonyságot tenni Félixnek, és beszélt neki az igazságról, az önmegtartóztatásról, ami bizony nagyon távol állt Félixről és az eljövendő ítéletről. És amikor Félix meghallotta mindezt, megrémült, hiszen volt mitől félnie. Tudta, hogy nem Istennek tetsző életet élt. Megrémült, és én hiszem, hogy a Szentlélek munkálkodott a szívében, de rá jellemzően most is elhatározta, hogy elnapolja a döntést. És így szólt. Most menj, de ha alkalmat találok, majd ismét hivatlak. Két évvel Pál és Félix találkozása után zavargások támadtak Cézáreában. Cézárea mindig is tűzfészeknek számított, mert a görögök és a zsidók harcoltak itt, és ezúttal a zsidók kerültek ki győztesen. Félix azonban ekkor elrendelte, hogy a római katonák a görögöket támogatva öljék meg a zsidókat, és fosszák ki a zsidó otthonokat. Ez meg is történt, hatalmas vérengzésre került sor, és több száz zsidót megöltek, otthonukat pedig kifosztották. A zsidók azonban jelentették ezt Néró császárnak, és ezzel véget is ért Félix helytartói karrierje. Néró eredetileg ki akarta őt végeztetni, de ismét közben járt Félixért Pallus a testvére, ezért nem ölték meg Félixet, de többé nem lehetett helytartó. Félix tehát túl sokáig halogatta a döntést. Soha nem érkezett el az alkalmas pillanat, hogy hitét Jézus Krisztusba vesse. És sokan ezt teszik ma is. Halogatják a döntést, pedig holnap sem lesz könnyebb meghozni azt a döntést, mint ma. Biztosan megfigyeltétek már, hogy amikor valaki újra és újra ugyanazt a tevékenységet végzi, egy idő után ez a dolog automatikussá válik számára, és minden különösebb gondolkodás nélkül el tudja azt végezni. Érdemes megfigyelni, amikor valaki például nagyon régóta köt. Szinte már oda sem kell figyeljen arra, hogy mit csinál, tud mellette tévézni, tud mellette beszélgetni, és ugyanúgy elkészíti a gyönyörű pulóvert. De így van ez a lelkiismeretünkkel is. Biztosan megfigyeltétek már magatokon is, hogy amikor először készültök valami olyat tenni, amiről tudjátok, hogy bűn, milyen komoly harc folyik az ember fejében és a szívében. És ha mégis elkövetjük azt a bűnt, akkor nagyon rosszul érezzük magunkat utána, és hatalmas lelkiismeret furdalásunk van. De a következő alkalommal, amikor újra ezzel a kísértéssel találkozunk, valahogy könnyebben beadjuk a derekunkat. Most már nem folytatunk olyan áldás küzdelmet lelkiismeretünkkel. És ha ezt így folytatjuk tovább, eljuthatunk arra a pontra, amikor szemrebbenés nélkül követjük már el azt a bűnt, amely a legelején számunkra még hihetetlenül nagy lelkiismeret furdalást okozott, és egy komoly lelkiharcot indított el bennünk. Nagyon szomorú dolog, amikor az ember eljut arra a pontra, hogy már nem érzékeny a bűnre. Ha tehát egy tevékenységet újra és újra megismételünk, akkor az agyunk betanulja azt, és ez egy idő után teljesen automatikus tevékenységgé válik, amelyet szinte minden gondolkodás nélkül el tudunk végezni. Ha pedig egy tevékenység vagy egy mozdulat rosszul rögződik bennünk, akkor nagyon nehéz ettől megszabadulnunk, hogy helyette megtanulhassuk a helyes mozdulatot. Sokkal nehezebb ez, mint amikor először tanultuk meg azt az adott mozdulatot. Ezért nagyon fontos például, hogy ha valaki szeretne megtanulni golfozni, akkor az első pár órát mindenképpen azzal kell töltenie, hogy egy hozzáértő ember segítségével tanulja meg, és gyakorolja be a helyes ütés technikát. Mert ha mindez rosszul rögzül benne, akkor utána rendkívül nehéz ettől megszabadulni, ugyanúgy, ahogy nagyon nehéz egy-egy rossz szokásunktól is megszabadulni. És ugyanez történik akkor is, amikor újra és újra elutasítjuk Jézus Krisztust. Egyre automatikusabbá válik ez, és minél többször mondunk nemet, annál nehezebb lesz aztán egyszer igent mondani. Ezért 10 keresztény közül 9 fiatalon, serdülőkorban vagy a felnőttkor küszöbén mondott igent Jézus Krisztusnak, mielőtt túl sokszor elutasították volna Jézust ahhoz, hogy ez már automatikussá váljon. Félix tehát megrémült a Szentlélek munkája miatt, a szívében felismerte saját bűnösségét, de halogatta a döntést. Egyúttal azt is remélte, hogy pénzt kap Páltól, ezért gyakrabban hívatta és elbeszélgetett vele. Azt remélte, hogy Pál majd megpróbálja lefizetni őt, azt kérvén tőle, hogy engedje szabadon. 2 esztendő múlva Porcius Festus lett Félix utóda. Félix pedig fogságban hagyta Pált, mert kedvében akart járni a zsidóknak. Amint Festus megérkezett a tartományba, 3 nap múlva felment Cézáreából Jeruzsálembe. Érdekes, hogy mindig mindenki felmegy Jeruzsálembe, sohasem mondjuk azt, hogy valaki lemegy Jeruzsálembe. Ott a zsidók főpapjai és vezetői panaszt tettek Pál ellen, és kérték, hogy bár Pál ezt nem akarja, kedvükért vitesse Pált Jeruzsálembe. Mert azt a tervet szőtték ellene, hogy megölik útközben. Félixet tehát felváltja Porcius Festus, és már Jeruzsálemben sem Anániás a főpap, de a zsidók főpapjai és a vezetők még mindig dühösek Pálra. Még mindig azt tervezgetik, hogy hogyan tudnák megölni őt. Ezért tehát megkérik Festust, hogy hozassa fel Pált Jeruzsálembe, hogy útközben megölhessék. Festus azonban azt felelte, hogy Pál Cézáreában van őrizetben, ő maga pedig hamarosan odautazik. Ezért a közöttetek levő vezetők, mondta, jöjjenek le velem, és ha van valami kifogásolható abban az emberben, emeljenek vádat ellene. Miután pedig 8 vagy 10 napnál tovább nem tartózkodott közöttük, lement Cézáreába, beleült a bírói székbe, és elővezettette Pált. Amikor Pál megjelent, körülállták a Jeruzsálemből lejött zsidók, és sok súlyos vádat emeltek ellene, amelyeket azonban nem tudtak bizonyítani. Pedig a római jogban a bizonyíték nagyon fontos volt. Hiába emeltek valaki ellen vádat, ha azt nem tudták bizonyítani. És Pál esetében ugyanezt történt. Pál így védekezett. Sem a zsidók törvénye ellen, sem a templom ellen, sem a császár ellen nem vétettem semmit. Festus azonban a zsidók kedvébe akart járni, és ez nem meglepő, hiszen Festus éppen most lépett hivatalba, és szerette volna maga oldalán tudni a zsidókat. És ezt kérdezte Páltól. Akarsz-e Jeruzsálembe menni, hogy ott ítélkezzen feletted ebben az ügyben? Ekkor már Pál nagyon belefáradt abba, hogy a római helytartók kényük kedvük szerint játszadoznak vele, éppen aktuális politikai céljaik megvalósítása érdekében. Ezért Pál élt azzal a jogával, amely minden római polgárt megilletett. Ha egy római polgár úgy érezte, hogy a helyi bíróságok nem kezelik megfelelően az ügyét, akkor fellebbezhetett. Pátyát így válaszolt. A császár ítélőszéke előtt állok. Itt kell ítélkezni felettem. A zsidók ellen nem vétettem semmit, amint magad is jól tudod. Mert ha vétkes vagyok, és halált érdemlő dolgot cselekedtem, nem vonakodom a haláltól. Ha pedig ezek alaptalanul vádolnak engem, senki sem szolgáltathat ki nekik. A császárhoz fellebbezek. Pál kész meghalni Jézusért. Ezt mondta társainak is a Jeruzsálembe vezető úton. Miért sírtok, és miért keserítitek meg a szívemet? Hiszen én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért. De attól még nem adta fel csak úgy az életét felelőtlenül a semmiért. Vannak azonban olyan emberek, akik felelőtlenül és ostobán különböző veszélyeknek teszik ki magukat. De nem hiszem, hogy ők bölcsen cselekszenek, sőt azt sem gondolom, hogy ez Istentől való lenne. Pál tehát élt fellebbezési jogával. Néhány nap elteltével Agrippa király és Bernikké Cézárjába érkezett, hogy köszöntsék Festust. Ez második Heródes Agrippa király, vagyis Nagy Heródes dédunokája. Nagy Heródes Jézus születése idején ült a trónon. Ő volt az, aki Betlehemben és egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb zsidó fiúgyereket megöletett. Első Heródes Agrippa király fejeztette le János testvérét, első Heródes Agrippa király pedig unokaöccse volt Heródes Antipásznak, aki lefejeztette keresztelő Jánost. Második Heródes Agrippa király első Heródes Agrippa király fia volt. Nagyon érdekes, hogy azt írja az ige, hogy Agrippa király és Berniké érkezett Cézárjába. Berniké Agrippa király felesége volt, de egyben testvére is, ugyanis ő szintén első Heródes Agrippa király lánya volt. Vagyis Berniké Druzilla testvére is volt, Druzilla pedig Félix felesége volt. Úgyhogy elég bonyolult ez a család. Berniké eredetileg a nagybátyjához ment feleségül, akitől később elvált, majd hozzáment egy gazdag római kereskedőhöz, és Agrippa király tőle csábította el, majd rávette arra, hogy vele éljen. Így állt elő ez a meglehetősen furcsa helyzet. Mivel tehát Festus épp most lépett hivatalába, és Agrippa király még mindig király volt a tartomány bizonyos részei felett, feleségével Bernikével Cézárjába érkezett, hogy köszöntsék Festust. Amikor már több napja időztek ott, Festus szóba hozta a király előtt Pál ügyét. Van itt egy férfi, mondta, akit Félix hagyott itt fogolyként. Míg Jeruzsálemben voltam, panaszt emeltek ellene a zsidók főpapjai és vénei, és az elítélését kérték. Azt válaszoltam nekik, hogy a rómaiaknak nem szokásuk bárkit kiszolgáltatni, amíg a vádlott szemtől szemben nem áll vádlóival, és alkalmat nem kap arra, hogy védekezzék a vád ellen. Amikor tehát megérkeztem ide, másnap semmi halasztást sem tűrve a bírói székembe ültem, és elővezettettem azt a férfit. Ekkor vádlói körülállták, de semmi olyan bűnt nem hoztak fel ellene, amilyenre gondoltam, hanem valami vitás kérdéseik voltak vele a maguk vallásáról, meg egy bizonyos meghalt Jézusról, akiről Pál azt állította, hogy él. Mivel pedig én nem tudtam eligazodni ezekben a vitás kérdésekben, azt kérdeztem tőle, nem akar-e Jeruzsálembe menni, és ott törvény elé állni ezek miatt a dolgok miatt. Pál azonban fellebbezett, és azt kívánta, hogy tartsák őrizetben a császár döntéséig. ezért parancsot adtam, hogy őrizzék őt, amíg a császárhoz küldhetem. A király ekkor így szólt Festushoz. Szeretném magam is látni ezt az embert. Holnap hallani fogod, válaszolta ő. Mivel Pál a császárhoz fellebbezett, Festusnak nem volt ítélkezési joga felette. Ezért tehát Pált Agrippa király is csupán saját maga szórakoztatására hallgatta ki. A király jól ismerte a zsidó szokásokat, mert behatóan tanulmányozta azokat, és ezért is volt annyira kíváncsi arra, hogy Pálnak milyen mondani valója van Jézus Krisztusról. Másnap aztán megérkezett Agrippa és Bernikké nagy pompával, és miután az ezredessel és a város előkelőségeivel együtt bevonultak a fogadóterembe, Festus parancsára elővezették Pált. Festus ezután így szólt. Agrippa király, és ti férfiak mind, akik velünk együtt jelen vagytok. Látjátok ezt az embert, aki miatt megostromolt engem az egész zsidóság, Jeruzsálemben is, meg itt is, azt kiáltva, hogy ennek nem szabad tovább élnie. Én azonban azt állapítottam meg, hogy semmi halált érdemlő dolgot nem cselekedett. De mivel a császárhoz fellebbezett, úgy döntöttem, hogy oda küldöm őt. Ám de semmi bizonyosat nem tudok írni róla uramnak, ezért elétek vezettettem, elsősorban is eléd, Agrippa király, hogy kihallgatása után legyen, amit írnom róla. Mert értelmetlennek tartom, hogy aki foglyot küld, ne jelentse az ellene emelt vádat is. Pál tehát elég nehéz helyzetbe hozta Festust, amikor a császárhoz fellebbezett, hiszen így Festus kénytelen volt a császár elé küldeni őt. A baj csak ott kezdődött, hogy semmi bizonyítható vád nem volt Pál ellen, és ha Festus vád nélkül küldi el Pált a császár elé, akkor bajba kerül, mert ez azt mutatná, hogy nem jó bíró, nem ítélkezik igazságosan, pedig ez egy meghatározó követelmény a római jogrendszerben. Festus tehát abban reménykedett, hogy a király majd segítségére lesz, és végül sikerül majd bizonyos vádakat megfogalmaznia. De látni fogjuk, hogy Festus álma nem vált valóra, mert ebben még a király sem tudott segíteni neki. Legközelebb tanulmányozni fogjuk majd Pál lenyűgöző beszédét Agrippa király előtt. Egy nagyon gazdag, rendkívül izgalmas beszédről van szó, amely számomra az egyik legkedvesebb része az apostolok cselekedeteinek. Azután pedig elindulunk Pállal együtt Rómába. És emlékezzünk csak, hogy Pál mennyire szeretett volna Rómába jutni. Pál az igazságról, az önmegtartóztatásról és a jövendő ítéletről beszélt Félixnek, és Félix megrémült, majd így szólt. Most menj, de ha alkalmat találok, majd ismét hivatlak. Nem elég csupán megrémülnünk a dolgok hallatán, nem elég csupán felismernünk a Szentlélek munkája által, hogy mi bűnösök vagyunk, nem elég csupán sajnálkozni a bűneink miatt. Fontos, hogy átadjuk életünket Jézus Krisztusnak, hogy kérjük, hogy bocsásson meg, és mosson meg bennünket. Mert lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a gonoszoknak. És ha valakit nem találtak az életkönyvében, azt a tűztavába vetették, és ez a második halál. És ez nem a féle mendemonda, hanem ezt mondja az élő Isten igéje. Úgyhogy ne tedd azt, amit Félix tett. Ne halogasd a döntésed, hanem dönts ma Jézus Krisztus mellett. Nehogy aztán késő legyen, mert egy napon mindnyájan meg kell álljunk Isten előtt. És azok számára, akik nem Isten gyermekei, akik nem fogadták be őt, az egy igen szomorú nap lesz.